Jó estét kívánok a Mindentudás Egyeteme klubjának nyárelei rendezvényén önöknek és kedves vendégeinknek. A mai beszélgetésünk címe Visszanéző a József Attila év. 2005-ben ünnepelt a magyar kultúra és a magyar irodalom József Attila születésének 100. évfordulóját. Ez egy jelentős, tudományos szempontból is jelentős eseménye volt a magyar irodalomtudománynak. A Mindentudás Egyeteme egy fontos előadással, Bókai Antal professzor előadásával ünnepelte ezt az évfordulót. És már akkor eldöntöttük azt, hogy vissza fogunk térni éppen irodalomtudomány jelentősége miatt erre az évre. 2006 késő tavaszán erre a beszélgetésre kerül ma este sor itt a Mindentudás Egyeteme klubjában. Engedjék meg, hogy bemutassam vendégeinket. Bókai Antal egyetemi tanára, Pécsi Tudományi Egyetem professzora, ő volt előadónk tavaly. Tverdotta György, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára, a József Attila Társaság elnöke, és Veres András, a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének osztályvezetője, a József Attila Társaság társelnöke. Belük fogjuk most az elkövetkező 1-2 órában átbeszélni ennek az évnek a tudományos tanulságait. Igazából én szeretném, mint egyfajta házigazdaként, szeretném átadni a szót Tverdotta Györgynek, akit elsősorban arra kérnék, hogy ezt a beszélgetést, ha szabad így mondom, tudományosan moderálja, és hallgatóinknak pedig lehetőségük lesz arra, hogy föltegyék a saját kérdéseiket.
Köszönöm szépen a szót, jó estét kívánok, én is. Szeretném leszögezni rögtön a beszélgetés kezdetén, hogy az alapkérdés, amivel ma este foglalkozunk, és ez természetes, az, hogy hogyan állunk ma József Attila örökségével. Hát lehetne úgy is kérdezni, hogy korszerű-e ma József Attila, időszerű-e ma József Attila, azt hiszem, hogy az a szó, amelyik a leghelyesebb, ilyenkor az, hogy időtálló-e. Tehát az a 100 éves költő, aki 100 évvel ezelőtt, most már több mint 100 évvel ezelőtt született, 100 év után is időtálló-e, illetve aki majdnem 70 éve halt meg, még mindig aktuális-e, érdekes-e a mi számunkra. Két irányból is koncentrálhatunk és koncentrálunk erre a kérdésre. Egyrészt, ahogy ez elhangzott, mi ketten a József Attila Társaság társelnökei vagyunk, elnökei vagyunk, tehát, és Bókai Antal pedig a József Attila Társaság vezetőségi tagja, tehát nem mondhatjuk azt, hogy tárgyilagosak lennénk, nekünk szívügyünk József Attilának az ügye, szeretnénk, hogyha a tisztelt jelenlévők, akik még nem tagja a József Attila Társaságnak, ezek után be is lépnének a társaságba. Tehát szívügyünk, elfogultak vagyunk József Attila iránt, tehát fontos tudnunk, hogy mi történik József Attilával ma. Másrészt pedig, hát én magam saját személyemben nyilatkozhatom csak erről, én József Attila kultuszának a kutatója vagyok, tehát mint egy orvos, aki saját magán vizsgál meg egy betegséget, tehát hidegen, hideg fejjel én is megvizsgálom, hogy hol áll ma József Attila tisztelet, hogy áll ma József Attila tisztelete, hogy áll ma József Attila kultusz. Az emlékév szolgáltatja az alkalmat arra, hogy megmérjük egy kicsit József Attilát ma este. Az emlékév kiváló alkalom a tesztelésre, hiszen József Attila, hogyha az évet csak 365 napban számítjuk, pedig a József Attila év az hosszú év volt, korábban kezdődött és későbben fejeződött be, mint január 1-e és december 31-e. Tehát hosszabban állt József Attila Rivalda fényben, mint egy egész évig, és ez alatt, amíg a Rivalda fényben állt, bőségesen volt alkalom tesztelni, hogy hogy áll ma József Attila. Másrészt ennek vannak veszélyei, ennek a helyzetnek, hiszen elképzelhető olyan hallgató, olvasó, befogadó, aki az év elején még szerette József Attilát, és mire az év végére ért, addig azt mondta, hogy na hát ebből most már elegem van, már annyit hallottam róla, ahogy az egyik jelenlévő beszélgető fogalmazta meg szorongva az emlékév előtt közvetlenül, hogy még a vízcsapból is József Attila fog folyni, tehát hogy nem hatott-e negatívan a József Attila emlékév József Attila tiszteletére. Na most, hát nézzük meg, mi az alaphelyzet. Az alaphelyzet szerintem 1990-ben alakult ki, 1989-90 körül alakult ki, két szempontból is, és hát ez az alaphelyzet van ma is szerintem. Egyfelől a rendszerváltással, a politikai rendszerváltással József Attila megszűnt a politikai rendszernek egy önlegitimációs eszköze lenni. Ez mit jelent? Emlékeznek rá talán az itt ülők, vagy nagy részük, hogy Acél György, a Kádár rendszer kultúrpolitikájának a vezető egyénisége azzal dicsekedett, hogy ő kívülről tudja József Attila minden versét, ami valószínűleg így is volt, hiszen színész volt, tehát valószínűleg színész memóriája volt, tehát tényleg tudhatta a költő minden versét, de hát a politikai rendszer fölismerte azt, hogy József Attilában, József Attila költői nagyságában, eszmei tisztaságában, gondolati mélységében óriási legitimációs erő rejlik, tehát önmagát megszilárdítani a közvéleményben, erre kiváló lehetőséget ad József Attila. Ez a rendszerváltással, ez a lehetőség lényegében megszűnt. A másik olyan tényező, ami nagyjából a rendszerváltásra alakult ki, már a 80-as évek közepén kezdődött, de hát a 90-es évek elejére bontakozott ki ez az új ízlés, ez az új ízlésforma, vagy korszellem, mondhatnánk, amit posztmodernnek szokás nevezni összefoglalólag. És a posztmodern az egy újfajta gondolkodásmód, újfajta ízlés jelentett, az, és hát minden ilyen radikálisan új ízlés a múlt felé fordul, és fölméri a múltat, és megnézi, hogy mi kell neki a múltból, és mi nem kell. Ki az érték, és ki nem. Ki miért érték, és ki miért nem. Újra értelmezi, és újra értékeli a múltat. Tehát elszakadt a korábbi recepciós szakasztól a 90-es évek eleje, és új helyzetbe került József Attila is. Kérdés, hogy mi történt, milyen helyzetbe került. Na most, ami az első pontot illeti, a politikai oldalt illeti, a most éppen hatalmon lévő balliberális koalíció kulturális adminisztrácia részéről az érdeklődés, a tisztelet nem haladja meg, József Attila iránti tisztelet nem haladja meg azt a fokú tiszteletet, amelyet a politikai, kulturális, tudományos élet más nagyjai iránt ez a jelenlegi adminisztráció táplál. Tehát a Rákóczi évfordulónál, a Deák évfordulónál és a Balassi Bálint évfordulónál semmivel sem kapott nagyobb megbecsülést az állam részéről, a hivatalosság részéről József Attila, mint bárki más. Tehát nem történt, és nem történik, hála Istennek, József Attila kisajátítása nem történik meg a manapság, ami rögtön eltorzítja a befogadást, a recepciónak a feltételeit. A másik dolog azonban, és hát hozzá kell tenni azt is, hogy a politikai ellenzék részéről sem történik támadás József Attila ellen, nem kerül támadások keresztüzébe József Attila, kegyelmi pillanat van ilyen szempontból, politikai szempontok nem játszanak közre abban, hogy hogyan ítéljük meg József Attilát. Ez már régen volt ilyen állapot, és lehet, hogy nem fog sokáig tartani, ezt nem tudhatjuk. A másik, a posztmodern korszellemet illető kérdés, én nagyon szorongtam ettől az utóbbitól, én magam féltem ettől, hogy mit fog kezdeni a posztmodern József Attilával, és azt kellett tapasztalnom, hogy a posztmodern korszellem nem tört arra, hogy megrendítse József Attila korábbi presztízsét. Történtek változások a költők, írók megítélésében, Ady Endre talán rosszabbul járt ebben az új helyzetben, Radnóti mindenképpen, Babics is úgy látom, hogy inkább a vesztese ennek a változásnak. József Attila valahogy különböző okokból kifolyólag, ezt nehéz lenne itt részletesen elemezni, győztesként került ki a posztmodern fordulatból is, a posztmodern adoptálta, hogy úgy mondjam, József Attilát. Tehát arra következtetésre szeretnék jutni, hogy a emlékévből lehet következtetéseket levonni arra nézve, hogy a közönség, a társadalom, a tudomány, a költők, a társművészetek, az oktatás és a nagyvilág, körülbelül ebben a sorrendben lenne jó, hogyha a beszélgetést le tudnánk folytatni, hogyan viszonyul József Attila örökségéhez. És itt átadnám a szót Veres András barátomnak, mert megegyeztünk abban, hogy demokratikusan oldjuk meg a műsorvezetést.
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy Tverdot vagy egy elnök, tehát az ő dolga, mint elnöknek, hogy kiegyensúlyozza, a szép dolgokat mondjon, és mindent harmonikusnak láthasson. Én csak társelnök vagyok, tehát én teljesen másképpen látom természetesen a dolgokat, mint ő. És azt gondolom, hogy valóban én voltam az, aki nagyon féltem, hogy mi lesz tényleg, hogy nem ellenségeket szerez-e egy ilyen ünneplésorozat. Na most nem volt ünneplésorozat, legalábbis abban a hivatalos ünneplésorozat nem volt, ez igaz. Én nem hiszem, hogy 1990 után annyira politika mentessé vált volna József Attila iránti érdeklődés. Én például emlékszem, igen, élénken 1994-ben egy olyan koncertre, egy olyan nagy vit koncertre, amelynek kifejezetten politikai élen volt a hivatalban lévő MDF kormány, vagy szemben a választás megelőzően, ahol egy egész blokk csak József Attila versek megzenésítéséből állt, és teljesen nyilvánvaló volt, hogy balliberális irányból kultiválták ott József Attilát. Tehát én azt gondolom, hogy a másik oldalon is vannak, onnan pedig ugye József Attilának korábban nem publikált, később előkerült Irredent a versét, ami két fillért nem ér egyébként, ugye azt vették elő, és büszkén mondják, hogy József Attila ilyet is írt, de ezt eltagadták a gaz kommunisták. Tehát valóban azért a politikai rész nem ennyire, szóval nem ennyire politikátlan József Attila. Na most az kétség, annyira nem, na most azt kell, hogy mondjam, hogy ami pedig a tavalyi hivatalos ünnepést illeti, hát az egy elképesztő ünneplés volt, egy olyan műsor mutattak be József Attiláról, amiben nem, hogy szó nem esett arról, hogy ő kommunista is volt, hanem egyszerűen el volt tagadva. Tehát, ahogy a pártállami időben József Attila csak is kommunista volt, most mellesleg egy balliberális kormány idején egy olyan másik irányú, teljesen torz és hamis beállítás sugaltak, amely letagadta József Attila kommunista múltját. Na most az, hogy ma a kommunistázás ugye az szitokszóvá vált, az maga is egy külön misét megérdemel, éppen úgy a mai történelmietlen kultusznak és ideológiának a része, mint bármi más korábban volt. De annyit itt szeretnék zárójelben megjelzni, többen voltunk a József Attila évben, például Tamás Gáspár Miklós, például Agárdi Péter, például jómagam, akik igyekeztünk a nyilvánosság előtt elmondani azt, hogy nincs oka József Attilának szégyenkeznie azért, hogy kommunista volt. Nekünk sincs okunk azért, hogy őt mentegessük, hogy kommunista volt. És itten arra utaltam, amit most csak nagyon röviden zárok, ki mire utalt, én arra utaltam, hogy az első világháború után egy olyan méreható válságba került a kapitalizmus, a liberális alap ez még, hogy mindenki döglött kutyának tekintette a kapitalizmust, és a legkiválóbb elmék, például József Attila is, radikális irányba tájékozottak, volt aki bal, volt aki jobboldali. Más kérdés, hogy aztán a bal és jobboldali mozgalmaknak sikerült úgy lejáratniuk magukat, hogy ennél még ezek az eltemetett kapitalista, liberális eszmék is jobbaknak bizonyultak. Hogy meddig, ez persze egy más kérdés. Most ez egyik dolog. A másik dolog az, hogy amit én elképesztőnek és bűnösnek tartok, és erről is muszáj itt legalább röviden beszélni. Ugye volt egy pályázat, amire intézmények pályázhattak. Óriási volt az érdeklődés. Itt valamennyi, mind a hárman a kuratórium tagjai voltunk, 650 pályázat.
650 pályázat volt, csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy nem akarom Balassi Bálintot József Attilával összehasonlítani Balassi Bálint hátrányára, de hát 500 éves költő Balassi, tehát távol van időben tőlünk, tehát 270 pályázat érkezett a Balassi évfordulóra, és a József Attilára pedig 600.
Na most a pályázatot ugye elbíráltuk, voltak nyertesek, a kormányzat a pénzt nem folyosította a pályázat nyerteseknek, a maguk pénzéből, ki hogy a maga pénzéből próbálta eleget tenni ugye annak, amit ígért. És ez az éremnek viszont a másik oldala, és ez a megható és mindenképpen szép oldala, hogy könyvtárak, iskolák és a legkülönbözőbb helyi intézményekben nagyon komoly József Attila megemlékezések voltak, műsorok voltak, versenyek voltak, nem csak József Attiláról szóló versenyek, hanem költői versenyek, művészi versenyek. Tehát egy rendkívül széles körű érdeklődés volt, és hát nagyon sok ilyen előadások voltak. Tvedóta Györgynek több alter egója volt, és azok is járták az országot. Én csak egyedül próbáltam, elég nehezen ment, de... És még az sem lohasztott le, hogy időnként az első kérdés, amit föltettek, az volt, hogy igaz-e, hogy József Attila nem volt öngyilkos. Ezt a kérdést egyébként végtelen rosszul viseltem. De még ennek ellenére is csak jót és csak szépet lehet ezzel kapcsolatosan mondani. Tehát most nagyon röviden zárva ezt a részét, tehát azt gondolom, hogy József Attila ma is eleven, mellesleg a 60-as években nem Acél György személye érdekes itt elsősorban. Az az érdekes, hogy a 1960-as években József Attila vált a költő fogalom szinonimájává. Nem véletlenül a József Attila nap is ugye, hogy a József Attila születéséhez van igazítva a költészet napja. Na most, ahogy korábban Petőfi volt a költő a magyar, a legszélesebb magyar közvélemény tudatában, és ezt a helyet József Attila foglalta el a 60-as években, és ami nagyon érdekes, úgy tűnik mind a mai napig képes fenntartani ezt az előkelő pozícióját. Ez egyértelmű volt a a tavalyi évben. Széleskörű kultusza van, ez nem tudományos kérdés, ez messze túltér a tudományon, de azért a tudományos megközelítés szempontjából sem közömbös az, hogy egy költőnek milyen népszerűsége van, és hogy általában véve, hogy mennyire hat, és mennyire eleven tulajdonképpen minden tekintetben. Most ami a másik kérdést illeti, amiről nyilván hosszabban fogunk beszélni, komoly viták vannak a tudományban József Attiláról, annyiban ez a posztmodern probléma megjelent a tudományos horizontban, hogy abból az irányból fölmerült József Attila radikális újraértékelésének igénye. Na most abban teljesen egyetértek Feldota Györggyel, hogy ez nem arra irányult, hogy József Attila kidobja az ablakon, tehát kidobja a süllyesztőbe, hanem ellenkezőleg meg akarja menteni, ami azt jelenti, hogy teljesen igyekszik átértelmezni a József Attiláról való képet. Ez nyilvánvaló, hogy vitát váltott ki. Az elmúlt évnek az egyik legfontosabb eseménye ezek a viták voltak, sőt egyik vita, amit a Petőfi Róda Múzeumban tartottunk, az könyvalakban is idén februárban jelent meg, ami hát mondjuk a legélesebb vita, a legfontosabb vitázókat ugye tartalmazta ez a vita, fölvonultunk kard ki kard, úgyhogy akit érdekel, hogy hogyan ölik egymást József Attila értelmezők, azoknak bátran ajánlom figyelmébe ezt a könyvet. Ez nem a reklám helye, csak megemlítem, hogy ez egy dokumentum. Egyébként a könyvnek az a címe, mint gondolatja, hogy viszintes a testet, tanulmányok József Attiláról.
Igen, én, mivel hogy folyamatosan együtt dolgoztunk a József Attila évben, meg hát előtte is, ismerjük egymás álláspontját, tehát azt gondolom, nem volt meglepetés számomra azt, amit Veres András mondott, és hát lényegében kiegészítette azt, amit én is gondolok, tehát valóban vannak ilyen aspektusai, hogy ilyen dimenziói a emlékévnek, mint amiről ő beszélt. Nem tudom, hogy Bókai Antalnak van-e hozzáfűzni valami ehhez a kérdéshez, az ünneplés hivatalosságának az oldalához.
Számomra az volt az érdekes, hogy nagyon sok fiatal bekerült ebbe a folyamatba, és valahogy másképp reagáltak a dolgokra, mint ahogy az idősebb nemzedék. Tehát valamiféle új megértési stratégia elindult. Számomra az volt érdekes, amit már András is említett, hogy a költőkkel kapcsolatos köztudat, ahogy értjük, érezzük, vagy fontosnak tartjuk a költőket, időnként változik, kikopnak költők, kevésbé fontosak, aztán újra lehet, hogy visszatér, de ez inkább ritkább egy új költő kerül előtérbe. Hogy Petőfi volt az, aki a magyar közvilágnak a vezető költője volt, vagy 100 éven keresztül, és a 100 év után kezdődött egy erős váltás. Nekem még a szüleim Vörös Martit és Petőfit szerették leginkább. És aztán volt persze egy olyan generáció nyilván, aki Adihoz kapcsolódott. Most egyértelműen világosan a József Attila tradíció az, ami van és fennáll. És számomra az az érdekes, majd erre egy kicsit remélhetőleg visszatérünk, hogy a mai fiatal költők, akik abszolút másfajta költői világot csinálnak már egy bizonyos szempontból, József Attila, állandóan visszakapcsolódnak József Attilához, újraírják a verseit. Egyetlen magyar költő sincs a magyar költészeti tradícióból, akit a mai fiatalok annyiszor emlegetnek és annyiszor elővesznek, akár úgy, hogy ilyen pasztisszerűen újraírják a verseit. Majd erről egy kicsit fogunk beszélni.
Erre érdemes részletesebben is kitérni, mert ez egy elég érdekes téma.
Úgyhogy ez valószínű, ezt mi már nem fogjuk kitalálni, hogy miért van így, tehát majd az 50 vagy 100 év múlva jövő kultuszkutatók fogják megmondani, hogy mi történt itt a magyar költészettel kapcsolatos köztudat fejlődése, alakulása kapcsán. Milyen fajta sorsmodellt közvetített azért, hogy ennyire fontos maradt és ilyen hosszú ideig fontos maradt. Úgyhogy meglátjuk majd ezt
következik. Azt kell éppen hozzátenni, hogy az külön elképesztő, hogy a magas kultúráról beszéltünk most, de a magas kultúrában és a populáris kultúrában egyaránt előkelő helye van. Tehát én pont ugye beat zenére hivatkoztam. Tehát természetesen másfajta József Attila képek élnek egymás mellett. De mind a két, tehát ami nagyon ritka, hogy a magas kultúrában is, és a populárisban is valaki befutó legyen.
Épp ezt akarom megkérdezni magunktól, tőletek is, hogy hogy is van ez a dolog. Mi tudósok vagyunk, kutatók vagyunk, tehát nagyon vigyázunk arra, hogy ne zárkozzunk, már tudjuk, ismerjük magunkat, ismerjük az ebből adódó problémákat, tehát nagyon vigyázunk arra, hogy ne zárkozzunk be a szaktudomány legobszkurusabb, legbelsőbb köreibe, hanem vegyük tudomásul azt, hogy a József Attila kérdés, ahogy a Szeres András is mondta, egy egész széles társadalmat átfogó, a közönség különböző rétegeit átfogó tisztelet és érdeklődés József Attila költészete iránt. Tehát azt a kérdést föltették nekünk az emlékév során, és mi magunknak is, hogy mi József Attila ilyen széles körű szerethetőségének a titka. Na most erre nekem sok több válaszom volt, vagy több válaszkísérletem volt. Az egyik válasz, ami erre adható, az például, hogy József Attila bizonyos értelemben azt lehet mondani, hogy közérthető költő. Na most ezt félre ne értsük ezt a fogalmat. Hí és Gyulához írott egyik versében, egyik utolsó verse ez, József Attilának azt írja a költő, hogy téged szeretnek, könnyen értenek. Hát engem pedig értelemszerűen, mert József Attilát nem értik olyan könnyen. Tehát könnyen érthető és közérthető és nem könnyen érthető
saját egyszerre. Saját korában nyilván sokkal kevésbé sokkal volt érthető, igen. Mert még olyan nagy műértők, mint Németh László, azt mondták, hogy hát egy hideg füstvilág, hideg költő. Igen. Vagy azt mondta neki, nyugatból azt írták neki, hogy uram, az ön verse nagyon nyers. Igen. Ez volt a nyugat szerkesztője Kossuthnak a véleménye róla. Most nyilván az egy olyan kor volt, amikor történt egy nagy költészeti váltás, amit József Attila vitt véghez tulajdonképpen, de akkor még a nagy költők ezt nem érezték, igen, a mai fiatalok viszont már érzik.
Igen. Tehát bizonyos értelemben talán közérthető költő, vagy legalábbis azt a benyomást keltő, amikor az ember elolvassa a versét, hogy most egy olyan szöveget olvasok, amit be tudok fogadni, amit magamévá tudok tenni, csak akkor jön rá az ember, hogy nem érti, amikor elkezdi elemezni. Akkor kiderül, hogy semmi sem olyan egyszerű, ahogy ezt Karinti mondja, hogy minden egy kicsit másképp van. Na most ez az egyik dolog. A másik, amire én tippelek, az, hogy katarzis elvű költő, tehát azt várja el, azt igényli a közönségtől, hogy átélje a verset. Sokszor a kései költészete legalábbis tragikus hangvételű, és ezt a tragikus élményt közvetíti a mi számunkra, és amint tudjuk, a katarzis tisztító. Tehát, hogyha átérezzük a szenvedésnek a poklait egy szövegben, egy költői szövegben, az valamilyen módon katartikus hatást tesz ránk, megtisztít bennünket. Nem minden költészet ilyen, és nem minden költészet igényli ezt a katartikus jelleget. Van olyan költészet, amely kifejezetten játékos akar lenni, nem akarja magát komolyan venni. József Attila, főleg a kései költészete, de a középső korszaka is egy nagyon komoly költészet. Tehát a katarzis elv a másik, amelyik szerintem hozzájárul ahhoz, hogy József Attila ilyen szerethető költő. És hát van egy harmadik dolog, és erről szeretnélek most titeket megkérdezni, hogy mit gondoltok erről a kérdésről. Tehát, hogy 1980-ban a költő 75. születésnapja alkalmából is volt, egy születési éve alkalmából is volt egy nagy József Attila év. Az akadémián volt egy emlékülés, és akkor az emlékévnek az egyik konklúziója, a tudományos konklúziója az volt, hogy József Attila szintetikus költő. A Bartóki szintézis nagy divatban volt akkoriban, tehát amit Bartók megcsinált a zenében, azt a szintézis József Attila megcsinálta a költészetben. Na most én azt gondolom, hogy amikor a 75. születésnap volt, akkor ezt nagyon rosszul látták. Én ezt teljesen másképp látom. Ti hogy álltok ehhez a kérdéshez? András, kérdezlek
tőle. Igen, ez egyébként valóban Szabolcsi Miklós, akinek elévületesen érdemi vannak József Attila kutatásban, és a nagy monográfia, amit írt, az valóban egy alap, megkerületett alap. Neki volt például ez az álláspontja. És ennek azért lehetett ilyen álláspontja, mert valóban József Attila egészen rendhagyó költő, erre röviden azért mégiscsak kell utalnunk, olyan szempontból rend, ugye minden költőnek van egy tanulóideje, rövidebb, hosszabb tanulóideje, másokat máshol, másokat utánoz, és közben idővel kialakítja a saját egyéni hangját. És utána elfelejti azt, amit másolt. Van, akinek ez rövidebb idő, mint például a Kassáknál elképesztően rövid, van, akinek hosszabb, például Adinál ez egy nagyon hosszú folyamat volt. Na most József Attila teljesen rendhagyó költő. Egyrészt fantasztikus imitációs képessége volt. A magyar irodalom történetében kevés ilyen imitációs képessége rendelkező költő volt, mint ő. Nem csak, hogy az előtte járókat, de a saját kortársait is imitálta és utánozta. Írt Szabó Lőrinc modorában, Erdélyi József modorában. A Nyugat valamennyi, főként Kosztolányi, nagyszerű Kosztolányi verseket írt, nagyszerű Juhász Gyula verseket írt.
Bocsáss meg, egy korai verse, a tegnap éjjel Ányikám, nem pontosan ez a címe, nem emlékszem pontosan a címére, ez egy Kosztolányi utánzat, azt írta alá a költő, hogy Kosztolányi Dezső, tehát Kosztolányi Dezsőként szignált.
Hát igen, itt van például a Bánat című verse, 22-ből, a Bánat szürke népe, néma postás, sovány az arca, szeme kék, tipikus, és aztán kopogtat levelet hoz, tipikus, de ha már arról van szó, van olyan vers 23-ból, Adi helyet, Adi Endre helyet mondom. Ez már a vers címe is, és utána valóban úgy mondja, hogy Adi Endrének, gondolja, Adi Endrének kell mondani. Tehát, és hát Kassák avantgárdja szabad verseit is tökéletesen másolta.
Na most, mi következik ebből az imitációs?
Na most az a, tehát tulajdonképpen egy kis magyar irodalom történet összeállítható József Attilának. Na most az a vicc, hogy viszonylag korán a saját hangjára is rájött. És amikor rájött, utána is imitált. Még a kései versek, amik egyedülállóak, még ott is komoly párhuzam van Kosztolányi kései verseivel. Erről a kutatás ugye már korábban, lehet mondani már a 90-es években, 80-as, 90-es években erről komoly kutatások voltak. Tehát, hogy a kései Kosztolányi és a kései József Attila között is milyen hihetetlen stilári, szemléleti rokonság áll fönn. Na most... Ez egészen különleges helyzet. Na most a dologban az a érdekes, és tulajdonképpen már azon a akkoriban először Bojtár Endre kollégánk volt, aki elsőként vetette föl, és úgy látom, hogy az elmúlt évben ez most már eléggé általános állásponttá vált, hogy József Attila költészete nem szintézis, hanem egy sokszólamú költészet, amelyben az az érdekes, hogy rengeteg, szinte a kor valamennyi áramlata megjelenik művészi és szemléleti szempontból, ami fontos, de nincs kibékítve. Tehát egymás mellett állnak. Tehát bizonyos értelemben egy polifon szerkezet az életmű, sőt, vannak versei, különösen az életmű kiemelkedő nagyverse, amelyet ma különösen kedvelnek. Tverdot adja, hogy egy egész kötetet szentelt itt nemrégiben, az Eszmélet című versről van szó. Az maga ez a vers, amely mint egy foglalata lehetne az életműnek, önmagában is hihetetlen polifon mű. Egyébként Vuka Antal is külön írtóra, én még csak rövidebb tanulmányt írtam, de ami késik nem múlik.
Igen, csak azt szeretném mondani, hogy én amikor ez a kérdés fölmerül, én egyetértek ebben Veres Andrással, amikor ez a kérdés fölmerül, akkor példaként mindig a Külvárosi Éj című kis József Attila füzetet szoktam említeni, 17 vers van benne, ilyen vékony, alig lehet megfogni olyan vékony, 17 vers van benne mindössze, és a 17 vers az legalább 12 költői arcot mutat, tehát szinte azt lehet mondani, hogy ennek a költőnek nagyjából egy időben szinte minden verse más-más természetű vállalkozás. Ebben van a Külvárosi Éj című vers, ebben van a hetedik, ebben van a medvetánc, ebben van a kanász, ha az én farkám olyan farka gondolálva van a fark, ez a kis vidám versike, ebben van a munkások. Tehát ez csak néhány példát soroltam föl, annak a bizonyítása képpen, hogy egy költő egy időben, mintha arra törekedne, hogy ne hasonlítsanak egymásra a versei. Közben persze vannak versorozatai, hiszen a Villon mintájára írt pasztisok, ezek is Villon pasztisok, Villon stílus utánzatok, vagy a Verhaeren nyomán írott versek a sorozata, tehát a Külvárosi téli éjszaka, elégia, óda, alkalmi vers a szocializmus állásáról indultoznak, ezek egyformák, abban a tekintetben, hogy a vers a prozódiájukat tekintve, vagy különböző más egyéb jegyeiket tekintve, de a lényeg mégis az, hogy mi polifonnak látjuk, úgy, hogy nem lehet azt mondani, hogy a költő ekkor ilyen. Ilyen is, és olyan is. Nem tudom, hogy Antal kehez...
Igen, hát én egy kicsit tovább vinném ezt, mert ez teljesen igaz, de azt hiszem, hogy ez a polifón jellege József Attilának, ez egy megjelentetési, vagy egy stílus kérdés inkább, és én azt tartanám fontosnak, vagy még megemlítendőnek, hogy ugyanakkor egy nagyon jelentős beszédmódváltást hoz létre a magyar költészetben, és ezért ilyen fontos József Attila szerintem ma. Ez a beszédmódváltás abban áll, hogy Adiig, Babicsig, még Kosztolányiig úgy gondolkodnak a költők, hogy vannak olyan képek a világból, amelyek hordoznak analogikusan emberi lényeget. És amikor ezeket megtalálom, ezeket a képeket a világba, megírom a versbe, az a nagy költészet. Tehát valahogy a lélek mélyére kell ennek a költői beszélőnek eljutnia, és a lélek mélyéből megtalálni ezeket a külső kapcsolatokat. Baudelaire volt az, aki ezt megfogalmazta először, hogy szimbólumok, jelképek erdején át vezet az ember útja, és az a nagy költő, aki ezeket megtalálja a világban, a belső világának a kivetítését. Ez volt az Adi-féle rendszer. József Attila abba váltott, hogy azt mondta, hogy nem biztos, hogy ezek a jelképek, ezek valóban mélyek, hogy szimbolikusan kell beszélni. Azt mondta, hogy a világnak van egy olyan struktúrája, kívül is, belül is, ami struktúrát össze kell rakni a dolgokból, tárgyakból, olyan, mint egy mértani szerkezet igazából, nem pedig olyan, mint egy ilyen titokzatos, szimbolikus, rejtélyes nyelv. És ezt a mértani szerkezetet, ezt a tárgyas világot rakta össze. És az a kötet, amiről Gyuri említést tett, a Külvárosi éj, az például ilyen. Valóban rengeteg fajta stílusú szöveg van benne, de minden szöveg, szinte minden vers egy ilyen tárgyas konstrukciót hoz létre. Kirakja a világot objektumokból, dolgokból, és ez valahol talán az én elképzelésem szerint a Tiszta szívvel című versben indul el, amikor azt nem azt mondja, hogy mi az én emberi lényegem, tradícióm, stb., nem azt mondja, nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, elmond dolgokat, semmi szimbolika nincs ebbe. Kirak egy olyan struktúrát, egy ölelő, egy rendet adó struktúra rendszert, amiből föl lehet építeni magam körött egy tárgyas világot. És ez a tárgyas világ az, ami aztán megfogja a magyar költőket később. Még olyat is például, mint Nemes Nagy Ágnes, aki abszolút Babits párti, lelkes Babits hívő, könyvet ír róla. Még az is a költészetében a József Attilai stratégiát, és nem a Babitsi stratégiát követi, miközben a kedvenc költője Babits Mihály.
Nos, aki jól figyelt, az észrevehette, hogy tulajdonképpen itt egy vita van közöttünk. Bókai Antal ennek a sokarcú polifon költőnek az egyik oldalát hangsúlyozza, ezt, amit ő dominánsnak tart, és ami nem baj egyáltalán, mert nagyon unalmas lenne a József Attila kutatás, ha mindig mindenben egyetértenék.
Persze, most, bocsánat, igen. Egy dolgot rögtön elmondjuk. Valóban ez egy rendkívül izgalmas kérdés, hogy mivel hat. És a késő József Attila például, ugye, akinek a fontosságát a irodalomtudományban Németh G. Béla volt, aki elsőként igazán előtérbe állította. Most ez a késői József Attila úgy tűnik, hogy valamiképpen nagyon erősen hat a késői magyar költészete. Ugye egy kötet született néhány évvel ezelőtt, aminek ugye az volt a címe, hogy Már nem sajog, aminek ugye alcíme József Attila legszebb öregkori versei. A koncepció az volt, hogy ha tovább él József Attila, milyen verseket írt volna. Most nagyon érdekes, hogy ezek közvetlenül a késői versekhez kapcsolódnak. Na most ezeket a késői versekben viszont van, nagyon erős lelki dráma van. Akárhogy nézem, ez az egész késői költészet, a világból való kikopásnak ugye a gesztusa, hát ez egy abszolút emberi dráma. És ez annyira érzékelik, hogy az egyik költemény, ugye szó szerint átvette József Attila egyik nagyon ismert és egyik legzseniálisabb versenye, még majdnem a cím, ugye csak itt bárcsak eltűnnék hirtelen, ugye átlóval, hogy bárcsak eltűnnék hirtelen, nem talán eltűnnék, bárcsak eltűnnék hirtelen, akár az erdőben a vadnyom, hogy ez azonos. Nincs semmim, és nincs senki sem, akinek számot kéne adnom. És a végén, csak az utolsó verszakot, nem látszanak a csillagok ebben a nedves hideg ében, egyedül voltam és vagyok, és nem jön, aki jönne, értem. Az elmagányosodásnak ezt a totális rettenetét, és tulajdonképpen már tragikumon túliságát, ezt, ami a késői József Attila ír, ez például úgy látszik, hogy az egyik legfontosabb örökség, ami valamiképpen a késői költőtársakat is, igen, ugye, hát foglalkoztatja.
Hát ez a másik arc, ugye? Láttunk most egy másik arcot, amelyik nagyon különbözik az előzőtől.
Nem biztos, hogy nagyon különbözik, mert szerintem ez összekapcsolatú, levezethetőben nem ez. Szerintem volt ez a téli éjszaka, Külvárosi egészen az eszméletig, 1934-ig ez a tárgyi költészetnek a háttere, de abban teljesen igazatok van, hogy emögött ott volt egy másfajta Reménytelenül című vers, amelyik nem tárgyi ebbe az értelembe. De a 34-ben, amikor az eszméletben a hetedik szakaszban van az, amikor megint fölnéztem az égre, és láttam, hogy a törvény szövedéke mindig fölfeslik valahol, borzasztóan nem tudom a verseket kiűrő sajnos. Ez a, az, hogy a, addig, ameddig a világ egy szisztéma, egy rend, és amíg lehet támaszkodni, lehet várospereményt írni, lehet ódát írni, mindent rendbe lehet tenni a világba, és akkor kiderül róla, hogy ez a törvény, ez valahogy nem működik. És az a törvény, amelyik időnként nem működik, az nem igazából megbízható törvény. És ez egy nagy csapás volt József Attila számára, és attól kezdve elkezdte keresni 34 után, hogy akkor hol van valami más olyan réteg, amelyik ezt a törvényt szétbombázza. És a versben, az eszméletben van egy olyan félsor, hogy álmaim gőzei alól nézek föl másodszor az égre, és ez az álmaim gőzei alól lesz ennek a vallomásos költészetnek az alapja. Nem véletlenül, hogy a korábbi időszakban megpróbálja marxizmust és a pszichonatikust integrálni. A késő időszakban József Attila megpróbál pszichonatikusan gondolkodni önmagára. És egy belső struktúrát keres. Ez a belső struktúra az az alapvető pszichonatikus struktúra, amiből a személy a pszichonatikus szerint születik, az ödipális struktúra, az apa, anya, gyermek hármasa. Egy csomó gyermeki pozícióból szóló verset ír, egy csomó anyáról szóló verset ír, egy csomó apáról, Istenről szóló verset ír ebbe az utolsó három éve. Tehát itt is egy ilyen struktúrát keres, csak ez a struktúra kényszerből behúzódott a lelkemébe, és akkor ott van még egy másik vers, amivel annyit bajlódtunk, vagy vers, vagy nem tudom micsoda, szabad ötletek jegyzék, amelyik tényleg az elmúlt 10-15 évnek egyik botrányköve és érdekessége, amiről rengeteg vita volt. Nem tudjuk, hogy micsoda igazából. Hogy egyáltalán irodalom, nem irodalom, sokféle vélemény van.
Antal azok közé tartozik, aki ezt irodalmi szövegnek versenek.
Nem ilyen egyértelmű. A Bori az, aki azt Bori, mondja, igen. Hogy az európai szürrealizmus egyik legnagyobb jelentőségű műve. Ugye valami ilyesmit mondod?
Igen, igen, a Sárközi Péter is ezt mondja.
Én szerintem egy elképe poétikai kísérlet, egy testpoétikára, de hát...
Igen. Na most hadd vitatkozzam itt, talán lehet, hogy mindkettőtökkel talán veled erősebben. Én most ugye arra került a hangsúly, hogy korábban objektív volt, később vallomásos lett. Én elfogadom ezt a kronológiai megkülönböztetést, én szerintem is van Kései József Attila, de a Kései József Attila az a 1934 és 1937 közötti József Attilának csak az egyik arca. Ugyanis 1934-35-ben írja József Attila Levegő című verset, amelyik egy direkten politikai alkalmi vers, 1936-ban a Dunánál című történetfilozófiai ódát, és aztán a Hazám című verset, mindegyik alkalmi óda. Az arszpoétika az egy dühösen, nekiveselkedetten optimista, életigenlő vers. Ott van a Flóra verseknek a sokat vitatott eufóriája, ott van a Születésnapomra című versnek ez a játékossága, önironikussága, és akkor még sorolhatnék sok egyéb más olyan hangot József Attilánál, amelyek azt mutatják, hogy van ugyan, és egy nagyon erős tömbje ez a Kései költészetének, amiről beszéltetek, de emellett még nagyon sok minden más is van József Attilánál 1937-ben.
Sőt, hát az az elképesztő József Attilán a többek között, amire egyben először Fejtő Ferenc tulajdonképpen a költő halálának másnapján írt, írt az első és mindmáig az egyik, talán a legzseniálisabb pályaképet, hogy tulajdonképpen ugyanazok a verstípusok végigmennek egész költészetén, és azóta sok olyan vers, például, amit Kései versként elemeztek, kiderült, hogy jóval korábban írta, de beleillett hangulatában a Kései versek közé. Tehát tulajdonképpen nagyon nehéz időnként, pontosan elhelyezik még, még kronológiai problémák is adódnak. De én azt gondolom, hogyha egy kicsit most tovább lépnénk ezen a ponton, akkor arról kellene talán beszélni, hogy mi volt a legfőbb hozadéka, talán tudományos hozadéka az elmúlt...
Egy pillanat, mielőtt még térünk rá erre, nagyon hamarosan, csak szeretném a konklúziót levonni mégiscsak ebből a beszélgetésből. Tehát azt gondoljuk, talán bizonyos értelemben mind a hárman ebben egyetérthetünk, hogy József Attila szerethetőségének, ilyen nagyfokú szerethetőségének, vagy széleskörű szerethetőségének az oka, ez a sokfélesége, sokarcúsága, hogy mindenki azt lehet mondani, hogy megtalálja benne maga József Attiláját. Újabban ebben az évben, illetve bocsánat, a 2005-ös évben az istenes versek nagyon erős hangsúlyt kaptak, nagyon nagy sikert arattak, tehát van egy istenes József Attilánk. A magyarság versek, ugye Nagyváradban jelennek egy kiadvány, amelyik a József Attila magyarság verseit emeli ki. Természetesen a baloldali József Attilához én magam is ragaszkodom, mert ez József Attila, vagy ez is József Attila, és ott vannak az egzisztencialista ifjúsági, vagy ahhoz közelálló versek, vagy ott van a tárgyas költészete. Tehát mindenki megtalálja benne a maga József Attiláját. Ez a széles körű
születetés. Ez egy érdekes dolog, hogy a popkultúra mennyire megtalálta József Attilát. Egészen különböző típusú feldolgozások születtek már az elmúlt években, de ebbe az évek különösen. Az egyik a Hobónak a József Attila, amely főleg erre a késő József Attilára, egy egzisztencialista, elidegenedett emberre épül, akkor vannak egy népies feldolgozásai.
Erre majd külön térjünk.
Aztán,
most
erről lehetne. Én hallottam nemrégiben egy énekesnek Agnes Vanilla a neve, a lemezét, borzasztó érdekes, amit ő csinált belőle. Szinte van egy több verset megzenésít, különösen talán eltűnök hirtelen az, amelyik jól meg van csinálva, és utána van egy saját maga által csinált vers, amiben majdnem, hogy szerelmet vall a költőnek. Tehát egy ilyen férfi-nő erotikus viszont játszik ki. Tehát valami olyan része hat József Attilának ő rá, és valószínű a fiatalokra ma, amiről egyáltalán nem tudtunk meg korábban. Szóval nagyon érdekes, ahogy a posztmodern világra az jellemző, hogy a popkultúrából jönnek föl a hatások, nagyon sokszor, nem úgy, mint a később modernben, ahol a nagy elitkultúra mondta meg mindig a lentieknek, hogy mit kell csinálni. Szóval nagyon érdekes anyag jön össze a popkulturális hatásokkal.
Ez azért tulajdonképpen ez már korábban így van. És az érdekes az, hogy ugye kezdetben a folk beat vetette rá magát, ugye a Kaláka együttes például. Tehát kifejezetten ilyen népzenei motivumokat társítottak azokhoz a műveihez, amelyek szempontos. Ilyen szempontból érdekes volt a Brodynak ehhez képest egy radikál, tehát a Brody János több József Attila verset megzenésített. Ezek olyan versei, hogy a Kertészeszek az egyik legtipikusabb, amelyet ugye Kondz Zsuzsa énekelt a sikerrel. Ez egy olyan vers, amelyik tulajdonképpen határeset bizonyos szempontból, mert népi, de van egyfajta nyitás, egy metafizikai mozzanat is van, egy metafizikai dimenzió is van tulajdonképpen ebben a Kertészeszek című versben. A Brody maga egyébként úgy nyilatkozott, hogy csak az ilyen dalszerű versek alkalmasak arra, hogy beatzenének ugye megfelelő alapjai legyenek. Na most jött tényleg ehhez képest a Hobó. Légy ostoba például az egyik kedvencem, ha már erről van szó. Légy ostoba, amiben egyébként szerintem Viszockinak a zenéjei stílusát vette egyszerűen át, és egy ilyen nagyon szabad, olykor tánc zene ritmusban, de rendkívül az... Van, ahol tango ellen van, persze, hogy van tango. Tehát egyébként a Viszocki zenére nagyon komoly balett koreográfiákat készítettek, tehát, de minden esetre egy ilyen szabad, és ugye rettenetes.
Ki tudja ma már, hogy ki volt a Viszocki? Hát ugye azért annak is 20 éve már.
Hát azért szerintem a kultusza ma is azért elég jelentős, legalábbis Oroszországban gondolom. Nem tudom, hogy másod, hogy van, nem tudom ezt fölmérni. Magyarországon nem volt.
Hát, Magyarországon azért.
De maga Hobó próbálkozott egyébként a honosításra. Na most én úgy látom, hogy tavaly a Hobó egy olyan műsorral szerepeszett az országban, amely váltott a korábbihoz képest, mert mégiscsak a Légy ostoba az ugye a 35-ös szonettekhez tartozik, és egy kicsit a késői, kifejezetten a késői korszaknak a késői részére helyezi inkább a hangsúlyt Hobó. Nekem ez kevésbé tetszik őszintén szóval, mint amit korábban próbálkozott, de ez is mutat egy elmozdulást. Tehát az jellemző a pop kultúrára is, amit a mi általában mondtunk, és úgy látszik, hogy ebben a popkultúra, a magas kultúra és a tudomány között nincs különbség. A sokarcú József Attila az izgalmas, és ki megtalálja benne a magáért.
Én a Hobóban egyébként a nagyvárosokról beszéltem, Eszi Vándor kezdetű versnek a megzenésítését szeretem. Ez egy szabad verse József Attilának 1925-ből, és a Verkli zenére csinálta meg Hobó ezt a verset. A Verkli az ugye lehet gyorsabb és lehet lassúbb, és ez a szabad vers esetében ez kifejezetten jól jön. Tehát ahol a szabad versnek a sora túl hosszú, akkor ott esetleg gyorsabban mondja. Tehát ez egy nagyon érdekes kísérlet. Na most tehát azt a konklúziót tényleg levonhatjuk ebből, hogy a sokarcú József Attila tetszik. Azt is, hogy József Attilának van egy kultusza manapság, de hadd tegyem hozzá, hogy ennek a kultusznak vannak rossz kinövése is, Veres András már utalt az egyikre, ez a bizonyos ostoba feltételezés, hogy József Attila nem lett volna öngyilkos, amivel feltűnést lehet kelteni ugyan, de a tudomány szempontjából, vagy a kutatás szempontjából nézve teljesen alaptalan és hiteltelen.
Hát annyi alapja van, mint Petőfi, aki túlélteseges vált, szóval ennyi valószínűsége van.
Minden esetre, vagy Móroz Zsoltnak a kultuszrombolási kísérlete, aki belenézett József Attila pénztárcájába, és megpróbálta kiszámolni, amennyire tőle tellett, hogy tényleg nem volt-e meg József Attilának a havi 200, vagy megvolt-e, és hogyha megvolt, akkor annál rosszabb a költőnek, hogy na hát 200, még havi 200 pengője is volt.
Ez is a kultuszhoz hozzá.
Ez is hozzátartozik a kultuszhoz.
Közben szúrnom. Hogy látjátok ma a József Attila kutatás, meg a magyar irodalmi kutatásnak egy irodalomtudományi nagyon masszív erős ága? Utánpótlása. Fiatal irodalmárok, irodalomkutatók, hogyan vannak jelen?
Erről kezdett beszélni az Antal.
Sok, szerintem nagyon sok. Hát egyrészt volt egy olyan kísérlet, amit elsősorban Tverdot, hogy György és Veres András indította fiatal kutatóknak konferenciáját szerveztük
már
meg.
Már egy évvel korábban elkezdtük.
Igen, két fordulója volt, amin mindegyiken szerepelt jó néhány igen tehetséges fiatal kolléga, doktorandusok, fiatal oktatók,
egyetemi
hallgatók. Tehát ott látszott, hogy van egy ilyen csapat, van egy folytonosság. A másik ilyen dolog, amit mindig lehet látni, hogy az OTDK, ez az Országos Tudományos Diák Konferencián, a szekció beosztások hogyan alakulnak. Ez mindig jelzi a fiataloknak a vonzódását különböző témákhoz, és a József Attila szekció az mindig önálló szekcióként szokott a modern magyar irodalmon belül megjelenni az utóbbi években. Tehát ilyen értelemben van valami háttere. Nyilván a rendszerváltás és az e körüli politikai átalakulás, költő értékelésnek az átalakulása, az hatott ebben, tehát ott volt egyfajta megtorpanás, megbicsaklás, és egy idő kellett arra, hogy az emberek, fiatalok fölvegyék azt a fajta irodalomtudományi gondolkodásmódot, ami elszakad a hagyományosabb, kötelező stratégiától, amiben még mi beleszülettünk és benne éltünk egyetemi éveinkbe, és hát magunktól kellett valamit abból kiszedni. Szóval én ezt láttam, hogy vannak fiatalok, de most kezdődik igazán, tehát nem eddig...
Természetesen az igaz, hogy ugye közben le is léptek, egy nemzedék lelépett a József Attila kutatók egy nemzedékkel elépett, és vannak olyan területek, például az ADI kutatás, amely elképesztően, ott is kihaltak a jelentős emberek, ugye Vezér Erzsébet is, Király István is, és az utánpótlása komoly gond van. Na most a József Attila kutatás valahogy megkülönböztetett jelentőséggel. Természetesen például a Kosztolányival sokkal többen foglalkoznak az elmúlt 20 évben. Tehát vannak nem csak negatív, hanem pozitív fejlemények is vannak. De minden esetre József Attila, a József Attiláról való gondolkozás, a József Attilával való foglalatosság az, ami az egyik ritka, valami fajta állandóságot jelentő terület. Persze ez is csak úgy működik, hogyha azok, akik ebben tehetnek valamit, mint például Tverdot, hogy elsősorban ugye nagyon is tudatosan szerveztük ezeket a junior konferenciákat, de ha ilyeneket nem szervezünk, akkor nincs meg az az alkalom, ahol valóban a fiatalabbak meg tudják. Például most a 2005-ös év, elmúlt évben a József Attila évnek a egyetemen ugye volt ez a nagyon fontos junior konferencia, díjakat is adtunk ki, tehát díjaztuk a legjobbakat. A pálya nyertes mű, ami azóta megjelent is a általán szerkezett folyóiratban, a literatúrában, az az istenes verseknek egy egészen kiváló, újszerű áttekintését adta. Mellesleg, aki azt írta, ez a fiatal hölgy, az...
Bartal Mária.
Bartal Mária, az még ráadásul vitába is keveredett idősebb kutatókkal, úgy díszíni vitába, és hát úgy tűnt, hogy jobbak az érveik. Tehát van ilyen, ilyesmi is van, tehát ez egy biztos, kicsit ez egy fontos és biztató jelenség.
A kérdésed egyébként nagyon indokolt volt. Azért történtek ezek a kezdeményezések, mert észleltük azt, hogy itt baj van. Tehát József Attila népszerű a középiskolás diákok között, népszerű a tanárok között, népszerű a fiatalok között, az idősebb nemzedékben, de a kutatásban van egy kimaradás. Több nemzedék maradt ki. Szabolcsi Miklósnak mi voltunk a tanítványai, már nem vagyunk annyira fiatalok. Utánunk több nemzedék kimaradt, és úgy láttuk, hogy itt most változtatni kell, és ezért rendeztük ezeket a junior konferenciákat, és úgy látszik, hogy beindult a fiataloknak, a kutatóknak, úgy értve az érdeklődése József Attila irány, de most már valóban, hogy most már ott vagyunk azon a ponton, beszéljünk most már végre magunkról. Tehát a József Attila kutatás kérdéseiről, problémáiról, vitáiról, eredményeiről, hogy látjuk ezt a kérdést, és itt azt hiszem átadnám a szót egy picit.
Először röviden arra utalni kell, ami nagyon fontos, ami nélkül nincs semmi más.